Kálvinike magyarázata, Lukács evangélium a 16. rész 19-31. Teredő versekhez. Forrás, Kálvin magyarázata Máté, Márk és Lukács összhangba hozott evangéliumához. Rábolt Gusztáv fordítása. 1940 Székelyudvarhely. A gazdag és Lázár. Vala pedig egy gazdag ember, és öltözik vala bíborba és patyolatba, minden nap dúsan vigadozván. És vala egy Lázár nevű koldus, ki az ő kapuja elé volt vetve, fekélyekkel tele. És kíván vala megelégedni a morzsalékokkal, melyek hullanak vala a gazdagnak asztaláról. De az ebek is eljövén nyalják vala az ő sebeit. Lőn pedig, hogy meghal a koldus, és viteték az angyaloktól az Ábrahám kebelébe. Meghala pedig a gazdag is, és eltemetteték. És a pokolban fölemeli az ő szemeit, kínokban lévén. És látta Ábrahámot és Lázárt annak kebelében. És ő kiáltván mondta, Atyám Ábrahám, könyörülj rajtam, és bocsásd el Lázárt, hogy mártsa az ő ujjának hegyét vízbe, és hűsítse meg az én nyelvemet, mert gyötrettetem elánkban. Mondta pedig Ábrahám, Fiam, emlékezzél meg róla, hogy te javaidat elvetted a te életedben, hasonlóképpen Lázár is az ő bajait. Most pedig ez vigasztaltatik, te pedig gyötrettet el. És mindenek felett, mi köztünk és ti közöttetek nagy közbevetés van, úgy, hogy akik akarnának innét ti hozzátok által menni nem mehetnek, sem azok onnét hozzánk át nem jöhetnek. Mondta pedig Amaz, kérlek azért téged, atyám, hogy bocsásd előtt az én atyámnak házához, mert van 5 testvérem, hogy bizonyságot tegyen nékik, hogy ők is ide ne egy ötrelemnek helyére ne jussanak. Mondta néki Ábrahám, van Mózesök és prófétáik, hallgassák azokat. Ama pedig mondta, nem úgy, atyám Ábrahám, hanem ha a halottak közül megy valaki hozzájuk, megtérnek. Ő pedig mondta néki, ha Mózesre és a prófétákra nem hallgatnak, az sem győzi meg őket, ha valaki a halottak közül feltámad. Magyarázat. Bár Lukács más egyebeket is sző közbe, mégis kétségtelen, hogy ezzel a példával Krisztus az ő előző beszédét támogatja. Azt mutatja ki ugyanis, minő sors vár azokra, kik a szegényekkel nem gondolva, teljesen a gyönyörökre adják magukat, s a mámornak és élvezeteknek hódolva, fele barátaikat nyomorultul éhezni hagyják, sőt kegyetlenül éhen vesztik azokat, akiknek segítséget kellett volna nyújtaniuk, mint hogy van képességük a segítségadásra. Bár egyesek ezt egyszerű példázatnak tartják, én a határozott kifejezett Lázár névből mégis azt gondolom, hogy megtörtént dologról van itt szó. Ennek azonban nincs nagy jelentősége, csak a tanítás lényegét fontolják meg az olvasók. Először is a bíborba, bársonyba öltözött, s naponta fényes lakomákat ülő gazdag ember van szemünk elé állítva. És ezek a szavak az elpuhult, fényőzéssel és pompával telített életet jelzik. Mégpedig nem azért, mintha Istennek önmagában véve nem tetszenék a csinos és ékes ruházat, vagy mintha az étkezésben való tisztaság egészben kárhatatos volna, hanem mivel ritkán esik meg, hogy ezekben mértéket tartanának az emberek. Aki ugyanis a fényes ruházatot állítja, az folytonosan új beszerzésekkel növeli majd a fényűzést, és nagyon valószínű, hogy a mértékletlenségre adja magát, aki a pompás és jól megrakott asztalokon leli örömét. Különösen károsztatja azonban Krisztus a gazdagban a kegyetlenséget, hogy a szegény és fekélyes Lázárt kint az ajtó előtt hagyta fetrengeni. Krisztus ugyanis azokat az ellentétes részeket fűzte össze egymással, hogy a mámornak és fényőzésnek hódoló gazdag ember, mint valami tehetetlen örvény, roppant készleteket nyelt el. Lázárnak a nyomorúsága és szerencsétlensége pedig nincs rá hatással, hanem tudva és akarva engedi őt az éhségtől, hidegtől és az undorító fekélyektől elsorvadni. Ilyen módon vádolja Ezékiel is Sodomát, 16. rész 49-es vers, hogy a kenyérnek és bornak bőségében nem nyújtotta kezét a szegénynek, hogy a bisszuszt, vagyis bársonyt, ezt a finomabb szövetet a keletiek a fény és a pompa kifejtésére szokták használni, az ismeretes dolog, és ezt a szokást követték a pápista áldozárok is az ő egyházi ruháikban. 24. vers, de az ebek is eljövén. Már ebből is eléggé bebizonyosodik a gazdagnak érzéketlen embertelensége, hogy ez a szomorú látvány sem indította őt együttérzésre. Mert ha egy csepp emberiesség lett volna benne, akkor legalább arra adott volna parancsot, hogy adjanak valamit a konyhai maradékokból a szerencsétlen embernek. Ő azonban ne továbbja volt az iszonyú, és még a vadállatokénál is nagyobb érzéketlenségnek, mert legalább a kutyáktól tanulhatott volna könyörületességet. Kétségtelen is, hogy Isten akarata irányította e kutyákat, hogy példájukkal őt károsztassák. Krisztus legalább mint egy bizonyságként hozza fel itt őket, hogy az ember átkos keménységének vádlói legyenek. Mert van-e csodatosabb valami, mint hogy a kutyák ápolják azt az embert, kit vele barátja elhanyagol? Sőt, még kenyérmorzsákat sem adnak az éhezőknek, kit a kutyák nyelvükkel nyaldosnak, hogy meggyógyuljon. Valahányszor tehát mások, vagy éppen az utalan állatok teljesítik a mi feladatainkat, úgy, hogy ők töltik be azt a szerepet, melyet nekünk kellene végeznünk, tudjuk meg, hogy mindannyiszor istenileg rendelt tanúk és bírák ők, hogy bűnünk annál jobban kiderüljön. 22. vers. Lőn pedig, hogy meghal a koldus. Azt mutatja meg itt Krisztus, mennyire megváltozott a halálban mind a kettőnek az állapota. A halál ugyanis közös sorsa mind a kettőnek, de hogy a halál után angyalok vigyék az embert Ábrahám kebelébe, ez minden gazdagságnál kívánatosabb. Az örök gyötrelmekre vettetni azonban borzalmas dolog, s ha lehetne, 100 életen át is meg kellene váltanunk. Lázár személyében pedig fényes példa van a szemünk elé állítva arra, hogy ne tartsuk Isten színe előtt elvetetteknek azokat, kik nyomorúságukkal teljes életüket bajosan élik le a szakadatlan bajokon át. Lázárban ugyanis annyira elrejtőzött az isteni kegyelem, s az égtelen szenvedések és megaláztatások ezt annyira elnyomták, hogy a testi értelem semmit sem vehetett észre az elvetettségen kívül. S mégis azt látjuk, mi értékes lélek rejtőzött a rút és rothadó testben. Úgy, hogy angyalok viszik fel a boldog életbe. Neki tehát éppen nem volt ártalmára, hogy elhagyatottságában és megvetettségében minden emberi vigasztól meg volt fosztva, mert a testi börtönből való távoztában az égi lelkek voltak készek neki szolgálatára lenni. A gazdagban viszont, mint fényes tükörben azt látjuk, mennyire nem kívánatos a mulandó boldogság, melynek örök pusztulás az alapja. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy Krisztus bár világosan megemlíti a gazdag temetését, arról nem szól, hogy mi történt Lázárral. Nem mintha az ő teste a vadállatok elé vetve a szabad ég alatt hevert volna, hanem mivel megvetőleg és végtisztesség nélkül lökték a gödörbe. Könnyű ugyanis az ellentétes részből arra következtetni, hogy semmivel sem tanúsította kiránta több tiszteletet a halálban, mint életében. A gazdagnak azonban, mint hogy vagyonához mérten költséges temetést rendeztek a számára, marad meg még valamije a régi gőgösségből. Azt látjuk ugyanis az istentelen emberekről, hogy bizonyos módon ellenkeznek a természettel, s a fényes temetkezés és végtisztesség szempontjából továbbra is birtokában akarnak maradni vagyonoknak. De hogy mi ostoba és nevetséges igyekezet ez, erre tanú az ő lelkük a pokolban. A Lázára vonatkozó ama mondás, hogy viteték, szinekdokikus kifejezés. Mivel ugyanis az embernek kiválóbb része a lélek, méltán tulajdonítja ez magának az ember egész nevét. Az angyaloknak pedig nem alaptalanul juttatja Krisztus ezt a feladatot, hiszen tudjuk róluk, hogy ők a hívők szolgálatára rendeltettek, hogy buzgolkodásukat és fáradozásukat az ő üdvösségükre fordítsák. Ábrahám kebelébe. Ábrahám kebeléről különféleképpen beszélt mások szentírás magyarázó, ezért fölösleges itt róla szólnunk, s szerintem nem is volna haszna. Legyen elég tudnunk azt, hogy a szentírásban kellően gyakorlott olvasók valónak ismerik el. Mert amiként Ábrahám azért neveztetett a hívők atyának, mert ő volt a letéteményese az örök életre vonatkozó szövetségnek, hogy ezt először a saját fiai számára őrizze meg hűségesen, azután pedig kézről kézre adja át minden nemzetnek, s így az ő fiainak neveztetnek mindazok, kik az ígéretnek örökösei, úgy azokról, kik vele együtt ugyannak a hitnek gyümölcseit élvezik, azt mondják, hogy az ő kebelébe gyűlnek. A metafora az apáról van véve, kinek mintegy a kebelébe gyűlnek a fiai, mikor este napi munkájuk végeztével otthon egybegyűlnek. Mivel tehát Isten fiai e világon szétszúrtan vándorolnak, amint jelen életükben atyuknak, Ábrahámnak hitét követik, úgy haláluk után a boldog nyugalomba vonulnak, hol ő várja őket. Nem is kell itt megszabott helyről képzelődnünk, hanem csak az említettem egybegyűlés van itt jelezve, hogy tudnilik, megismerik a hívők, hogy a hit alatt Ábrahám vezérletével való katonáskodásuk nem volt hiába való, mert ugyanazt a lakhelyet élvezik az egekben. Ha azt kérdezné valaki, hogy manapság is ugyanaz az állapot vár-e a hívőkre haláluk után, vagy pedig Krisztus a maga keblét tárta-e fel előttük feltámadásával, s ebben pihen meg maga Ábrahám épp úgy, mint valamennyi kegyes, erre röviden ezt válaszolom. Amint világosabban ragyogott fel reján Isten kegyelme az evangélium révén, s maga Krisztus az igazság napja eljövetelével meghozta nekünk az üdvösséget, melyet egykor az atyák csak homályos ányvonásokban láthattak, úgy a legkevésbé sem kétséges, hogy a halottak közelebb jutottak a mennyei élet élvezéséhez. Meg kell emellett jegyeznünk, hogy a halhatatlanság dicsősége a váltság utolsó napjára van elhalasztva. Ami a nevet illeti, úgy Ábrahám, mint Krisztus kebelének is nevezhető, az a nyugodalmas kikötő, mely a jelen élet hajózása után a hívőket befogadja. Mivel azonban mi már magasabbra haladtunk, mint az atyák a törvény alatt, helyesebben jelöljük meg ezt a különbséget, ha azt mondjuk, hogy Krisztus tagjai a fejükhöz gyűlnek. És így megszűnik az Ábrahám kebeléről való metafora, mint ahogyan a ragyogó nap elhomályosít felkeltével minden csillagot. A Krisztustól itt használt beszédmódban mindazonáltal arra következtethetünk, hogy a törvény alatti atyák hittel karolták magukhoz életükben a mennyei élet örökségét, melybe be is fogadtattak haláluk után. 23. vers. A pokolban felemelvén az ő szemeit. Krisztus bár történetet beszél el, mégis lelki dolgokat ír le olyan alakzatokban, melyről tudta, hogy megfelelnek a mi értelmünknek. A lelkeknek ugyanis nincsen újjuk és szemük, sem a szomjúság nem gyötri őket, sem nem beszélgetnek egymással úgy, mint ahogyan a leírás szerint Ábrahám és a gazdag beszélget egymással. Az Úr azonban olyan képet rajzolt meg itt előttünk, mely a mi értelmünk mértéke szerint jeleníti meg a jövő élet állapotát. A lényege pedig az, hogy a hívő lelkek, mikor testüktől már megváltak, vidám és boldog életet élnek a világon kívül. A gonoszok számára pedig borzalmas büntetések állanak készen, melyeket a mi eszünkkel épp oly kevéssé tudunk felfogni, mint az örök mennyei dicsőséget. Amint ugyanis csak kis részben, annyiban tudnélik, amennyiben Istennek lelke bennünket megvilágosít, a remény útján ízleljük meg a nekünk megígért dicsőséget, mely messze felülmúlja minden értelmünket, úgy legyen elég Istennek a gonoszokra várakozó, megfoghatatlan büntetését csak homályosan megismerni. Annyiban, amennyiben alkalmas arra, hogy bennünk félelmet keltsen. Tehát ezeknek és a kíváncsiság megfékezésére szolgáló dolgok gyenge ismeretébe avatnak be Krisztus szavai. Hogy tudnék, a saját nyomorúságok érzete gyötri borzalmasan az istenteleneket. Valami vigasz után vágyódnak, reményük vesztével azonban kétszeresen érzik a gyötrelmet, sőt kínlódásuk még nagyobb, mikor kénytelenek visszagondolni bűneikre, és a hívők jelen állapotát összevetik a maguk nyomorúságos és kétségbeesett helyzetével. Erre vonatkozik annak a beszédnek leírása, mely mintha megtörtént volna azok között, kiknek egyébként semmi érintkezésük sincs egymással. Hogy Ábrahámot még atyának is nevezi a gazdag, ezzel másfajta gyötrelme van kifejezve. Azt tudnilik, hogy későn veszi észre az Ábrahám fiai közül való kitagadtatását. 25. vers. Fiam, emlékezzél meg róla! Úgy látszik, gunyból van itt használva a fiam szó, és erős szemrehányás ez a gazdagnak, ki alaptalanul kérkedett azzal, hogy életében egyike volt ő Ábrahám fiainak. Mert szinte tüzes bélyegzőként éri az ő lelkét, mikor képutatását és hamis bizakodását lobbantják a szemére. Azt a mondást azonban, hogy azért gyötrődik a pokolban, mert elvette javait a világban, nem úgy kell értenünk, mintha örök pusztulás várna mindazokra, kik jó és szerencsés viszonyok között éltek a világon. Sőt, mint Ágoston bölcsen megjegyezte, azért hitetett Ábrahám kebelébe a szegény Lázár, hogy megtudjuk, miszerint a gazdagság senki előtt sem zárja el a mennyek országának ajtaját, hanem nyitva áll az általában mindenki előtt, kik a gazdagsággal okosan éltek, vagy azt türelemmel nélkülözték. Az csak az értelme mondásnak, hogy mivel a jelen élet csábjai folytán teljesen belemerült a földi gyönyörökbe, és Istent és az ő országát megvetette, most bűnhődik oktalanságáért. Ezért a te név más nyomatékos, mintha ezt mondta volna Ábrahám, mivel a halhatatlan életre teremtettél, és Isten törvénynek fel kellett volna emelnie téged a mennyei élet megfontolására, te azonban e kiváló sorsról megfeledkezve inkább a disznóhoz vagy a kutyához akartál hasonló lenni, tehát az oktalan gyönyörökhöz méltó jutalomban van most részed. Viszont a Lázára vonatkozó ama mondást, hogy ez azért élvez most vigasztalást, mivel sok nyavaját szenvedett el a világban, helytelenül értené bárki is minden szerencsétlenre, akik közül sokaknak nem csak hasznokra nincsenek a csapások, hanem inkább végső büntetésükre szolgálnak. Hanem a kereszt türelmét dicséri itt Krisztus Lázárban, mely mindig a hitből és Isten igaz félelméből fakad. Aki ugyanis nyakasan ellentáll a bajoknak, s makacsul megmarad a maga vadságában, az nem is érdemel türelmért semmi dicséretet, úgy, hogy Isten vigasztalást mérjen neki a szenvedésért. A lényeg tehát a következő. Akik türelemmel viselték el a keresztnek rájuk helyezett terhét, és nem makacskodtak az Isten igájával és büntetéseivel szemben, hanem folytonos bajaikban is a jobb élet reménysége után áhítoztak, azok számára félre van téve az égben, katonáskodásuk idejének kitöltése után a jutalom. Velük szemben az Isten gonosz megvetőire, kik a testi gyönyörökbe merülnek, és bizonyos lelki mámorral nyomják el a kegyesség minden mozgalmát, rögtön a haláluk után készen állanak a gyötrelmek, melyek megsemmisítik a hiú gyönyöröket. Nem szabad továbbá felednünk, hogy az a vigasztalás, melyet Isten fiai élveznek, abban áll, hogy a számukra készen levő dicsőség koronájának láttára megnyugosznak ennek boldog várásában, amint a gonoszokat viszont a leendő ítélet érzése gyötri, melynek közelettét látják. 26. vers. Nagy közbevetés van. E szavak jelzik a jövő élet állapotában való változatlanságot. Mintha ez volna itt mondva. Azokat a határokat, melyek a gonoszokat elkülönítik a választottaktól, sohasem lehet áttörni. Arra kapunk tehát itt intelmet, hogy sietve térjünk vissza az útra, míg van idő, hogy hanyathomlok ne zuhanjunk abba a feneketlenségbe, amelyből nincsen szabadulás. Egyébként nem veendő tulajdonképpen értelmében az a mondás, hogy el van zárva az átmenetel, ha valaki az égből a pokolba akarna leszállni, mert bizonyos, hogy egy kegyes léleknek sem támad ez a vágya. 27. vers. Kérlek azért tégedet, atyám! Hogy annál nagyobb eredménye legyen Rejánka történetnek, elénk tárja Krisztus a gazdag azon óhaját, hogy amíg életben levő testvéreit figyelmeztesse Lázár. Helytelenül okoskodnak itt a pápisták, mikor azt akarják-e szavakkal igazolni, hogy a halottak gondolnak az élőkkel. Ez a legerültetettebb szőrszálsogatás. Mert ugyanilyen alapon azt is kihozhatnám ebből, hogy a hívő lelkek nem lévén sorsukkal megelégedve, a pokolba való költözködés vágya tartja őket hatalmában, és oda is mennének, ha hatalmas szakadék nem választaná el őket tőle. Ha pedig senki sem fogadja el ezt az őrültséget, akkor a pápistáknak sincs okuk a másik hazugságban való tetszelgésre. Nincs is szándékomban egyik vagy másik irányban erős vitát indítani, csak mellékesen akarta megegyezni, mi gyönge bizonyítékok indítják őket arra a képzelődésre, hogy a halottak érettünk könyörögnek az Istennél. Visszatérek most ennek a helynek egyszerű, de valódi értelmére. A gazdagnak és Ábrahámnak személyében arra int bennünket Krisztus, hogy éppen nem kell arra várnunk, ami egyúttal határozott életszabály is ránk nézve, míg a halottak kelnek fel minket tanítani és buzítani. Mózes ugyanis és a proféták, amikor még éltek, olyaténképpen rendeltettek koruk emberei fölé tanítókul, hogy irataikból ugyanaz a gyümölcs származzék az utódokra is. Mivel pedig így akar bennünket Isten a helyes életre oktatni, nincs ok arra, miért küldessenek el a holtak bizonyságot tenni a jövő élet jutalmai vagy büntetései felől. Sem az emberek oktalansága nem menthető, mert azon ürügy alatt engednek meg maguknak sok mindent, hogy nem tudják, mi történik a világon kívül. Tudjuk azonban, hogy az elvetemült emberek közt közszájon forog ez a mondás, vagy inkább disznóröfögés. Bolondok, akik bizonytalan félelemmel gyötrik magukat, hiszen soha senki sem jött vissza a pokolból hírt adni. A sátánnak ilyen varázslatait akarván orvosolni Krisztus, a törvényhez és a profitákhoz utal bennünket. Mózes eme bizonyságtevése szerint nem mond ezentúl, kicsoda hág felérettünk a mennybe, vagy kicsoda száll le a pokolba, vagy kicsoda megyen által a tengeren. Közel van hozzád ez ige, ha te szádban és szívedben van. 5 Mózes 30.12 és következő versek. Akik tehát mesékként gúnyolják a Szentírásnak a jövő ítéletre vonatkozó bizonyítékait, egykor majd megértik, mennyire tűrhetetlen istentelenség megrontani az Isten szent kijelentéseiben való hitet. Ám ebből a testpetségből felserkenti Krisztus az övéit, hogy a büntetlenség reményétől megcsalatva a megbánás idejét el nem ulasszák. S Ábrahám válaszának célzata ez, mivel Isten a kellő mértékben adta át népének Mózes és a proféták által az üdvösség tudományát, nincs más hátra, mint hogy ebben mindenki megnyugodjék. Nagyobb része azonban az embereknek, mint hogy a kíváncsiság gonosz betegsége teljesen beszennyezte az emberi természetet, mindig új kijelentések után áhítozik. Mivel pedig Isten előtt semmi sem visszatetszőbb, mint az, hogy az emberek kíváncsiságukban így túlmenjenek a célon, varázslóktól és jósoktól tudakolják az igazságot, és mivel megtiltja, hogy a pogányok módjára semmit mondó jóslatokat kérjenek, e viszketegség megszüntetése véget azt is megígéri, hogy ad ő majd profitákat, és ezektől tanulja meg a nép mindazt, ami hasznos az üdvösségre. 5 Mózes 18, 10-15. S ha azért küldte Isten a profétákat, hogy így tartsa a népet az ő igének zabolája alatt, aki nem elégszik meg a tanítás e módjával, azt nem a tanulás buzgalma fogta el, hanem istentelen zabolátlanság csiklandozza. Ezért panaszolja azután Isten, hogy méltatlanság esik ő rajta, mert egyedül őt nem hallgatják meg az élők a holtakra nézve. És a Jász 8.19. Hogy Isten igéjét Ábrahám törvényre és profétákra osztja, ez az Ótestamentum idejére vonatkozik. Most, mikor hozzájárult már az evangélium teljesebb magyarázata, még kevésbé tűrhető el a mi istentelenségünk, ha e tudomány iránt való megvetésből ide vagy oda ragadtatunk. Szóval, ha nem tűrjük el Isten igének kormányát. Ebből következtethető az is, mély erős a pápistáknak a tisztító helyre s más ilyen balgasságokra vonatkozó hitük, mely csak is képzelődésen alapszik. 30. vers. Nem úgy, atyám Ábrahám. Ez, mint mondtam, személyesítés, s benne inkább az élők felfogása van kifejezve, nem pedig a holtak gondoskodása. A törvény tanítását ugyanis hidegen veszik a világban, a profitáknak nincs tekintélyük, s Istent, ki a maga módján beszél, senki sem akarja hallgatni. Némelyek azt szeretnék, ha angyalok szállanának alá az égből, mások, ha holtak jönnének fel sírjukból, mások, ha folytonosan új csodajelek erősítenék meg, amiket hallanak, mások ismét, ha szavak hangzanának le a magasból. Azonban, ha esetleg eleget tenne is Isten mindannyiuk fonák óhajának, ennek sem volna semmi eredménye, mert egyfelől belefoglalta Isten az ő igéjébe mindazt, amit megtudnunk üdvös volt. Másfelől alkalmas jelekkel erősítette meg és bizonyította be e törvény tekintélyét. Azután a hit nem függ semmiféle csodától vagy rendkívüli jeltől, mert különleges ajándéka a Szentléleknek és az igéből származik. Szóval Istennek sajátos tiszte az, hogy magához vonjon bennünket, mert ő akarja, hogy az ige útján hatásosan munkálódjunk. Ezért egyáltalán nem szabad azt reménylenünk, hogy hasznunkra vannak azok az eszközök, melyek az ige iránt való engedelmességtől elvonnak bennünket. Elismerem ugyan, hogy semmire sem hajlandóbb a test, mint arra, hogy a hiába való jóslatokra hallgasson, s látjuk, mi hévvel vetik magukat a sátán e bilincseibe azok, kik az egész Szentírástól undorodnak. Ebből támadt a szellemidézés, s más hasonló szempényvesztések, melyeket a világ nem csak hogy mohón fogad, hanem oktalan vággyal ragaszkodik is hozzájuk. Itt azonban csak azt állítja Krisztus, hogy akik a törvény tanításával szemben siketek és megáltalkodottak, azokat a halottak sem képesek a józan észre téríteni.